Folytatódik az Aréna, a stúdióban Prőle Gergely, a Külügyminisztérium EU kétoldalú kapcsolatáért felelős helyettes államtitkára. Ugye ott tartottunk, hogy a külpolitikai stratégia hogyan lehet ágazati szemléletű, és hogyan lehet ezeket a dolgokat képviselni a külpolitikában. Hogyan kell nekünk a következő időszakban viszonyulni a közvetlen térségünkhöz, akár a szomszédjainkhoz, akár az Európai Unióhoz, egy olyan helyzetben, amiben hát nagyon sok olyan hangot lehet hallani, inkább széthullóban van. Ugye itt van az euróválság, az unióválsága, nagyon sok olyan dolog van, amiben láthatóan, érezhetően Magyarország nem feltétlenül viselkedik úgy, vagy nem feltétlenül olyan álláspontot képvisel, mint amit akár az Európai Unió, vagy az Európai Unió vezető államai. Mi dolgunk van nekünk a következő években ebben?
Valóban elég nehéz megérteni ezeket a folyamatokat, hogyha az ember a mindennapi híreket olvassa, és nem csoda, hogyha a szélesebb olvasóközönség is olykor utat téveszt ebben az űrzavarban. Ezért is fontos egyébként egy ilyen külpolitikai stratégia, mert azt gondolom, hogy itt a hosszabb távú irányvonalak meghatározásával egy kicsit rendet tesz a kérdésben. Nyilván ezt nem régen mondjuk, van egy közép-európai szolidaritás, és van egy olyan térségi együttműködés, ami kicsit túl is mutat a szervezeti kereteken. Bár fontosak a szervezeti keretek, az, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, az, hogy a visegrádi együttműködésben ez több mint 20 éve sikeresen zajlik. Mégis ott van például a Duna stratégia, ami az Európai Uniós elnökségünk egyik sikere volt, ami jól mutatja azt, hogy kicsit a gazdaságföldrajzi, történeti régiók felélesztésével, vagy abban gondolkodik az Európai Unió is. De ezt is érdemes a mindennapok nyelvére lefordítani. Ugye ott van például a közép-európai együttműködés alapesete a mi külpolitikánkban, ugye ez a visegrádi együttműködés. Miről beszélünk Visegrád keretében? Beszélünk energetikai együttműködésről. Beszélünk arról, hogy tudnánk mi olyan államok, amelyek nagyjából azonos helyzetben vannak energiabiztonság szempontjából, hogy tudjuk mi az energiarendszerünket kicsit függetleníteni attól, hogy egy forrásból szerezzük ezt be, illetve hogy tudjuk összekapcsolni úgy az energiahálózatainkat, hogy ez a függelem egy kicsit csökkenjen. Ez az egyik része. A másik az pedig egy ilyen kulturális identitásképző elem, ott van a visegrádi alap, amit azért hoztunk létre, és azért finanszírozunk az adófizetők pénzéből, hogy ez a közép-európai tudatosság egyre inkább kifejlődjön. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy Közép-Európa számunkra fontos, akkor gondolunk erre az összesen 4 országra, Magyarországgal együtt, ugye a visegrádi tagállamokra, de gondolunk arra is, és ez 2013-ban, ha a kormány is elfogadja az előterjesztésünket, egy újabb feladatot ró ránk, és pedig a közép-európai kezdeményezés elnökségi feladatai, ami ugye egy tágabb környezetben már benne van Ukrajna is, de benne van Olaszország is. Ugye ez egy tágabb közép-európai értelmezés, és benne vannak azok az eseti együttműködések, amelyeket mi Visegrád pluszként nevezünk, amiben benne van Szlovénia, benne van olykor Románia, Bulgária is. Tehát ezek azok a keretek, ahol mi a legszűkebb értelemben vett térségi külpolitikánkat bonyolítjuk.
Mi ennek a célja ennek az együttműködésnek, hogy a kormányváltás vagy a kormányalakítás után érezhető volt egy olyan tendencia, mintha Magyarország szeretne létrehozni, vagy benne lenni, vagy segíteni egy olyan blokk létrehozásában az Európai Unión belül, ami ugye a visegrádi országok, Románia, Bulgária, és hát Horvátország, nyilván Horvátországgal jó kapcsolatot próbáltunk, pont a Magyar Uniós Elnökség alatt vált véglegessé, hogy Horvátország is csatlakozhat az Unióhoz. És ezt a blokkot az, hogy az Európai Unión belül ezeknek az országoknak az érdekeit jobban tudjuk közösen képviselni.
Ez így van, és ez egy nagyon sikeres együttműködésnek is mondható. Ugye az elmúlt években voltak olyan jelek, elsősorban a nagy tagállamok, sőt, tehát nevesítsük Németország és Franciaország részéről, mint hogyha valami furcsa gyanakvás venné körül a visegrádi együttműködést. Már csak azért is, mert ezáltal valóban egy olyan erejű közösség jött létre, ami bizonyos szavazásoknál komoly ellensúlya lehet egy francia vagy egy német érdekérvényesítésnek. Az elmúlt időszakban sikerült világossá tennünk, hogy nem arról van szó, hogy mi bárki ellen szeretnénk fellépni. Ugyanakkor az is teljesen nyilvánvaló, hogy például az agrárpolitika ügyében, vagy akár a kohéziós kérdésekben ezek a tagállamok nagyon jól tudják megszervezni saját magukat, sőt, nagyon könnyen tudnak maguk mellé még másokat is csatasorba állítani. Tehát az Európai Uniós érdekérvényesítésben is valóban van egy ilyen van egy jelentősége. De visszatérnék oda, és tényleg megint csak nem azért, hogy megnyugtassam innen is az adófizetőket, de akkor jó egy külpolitika, és akkor jó egy ilyen külpolitikai stratégia, hogyha tényleg ott van, ott motoz a fejében, hogy miért jó ez a magyar állampolgárnak. Ezt próbáljuk mi itt is tenni, és ezért gondoljuk azt, hogy ez a, bár nagyon patetikusan hangzik, közép-európai sorsközösség, ez összeköti ezeknek az országoknak a polgárait, éppen ilyen praktikus okokból, mint amilyeneket én is elmondtam, mezőgazdaság, energetika, ha ebben mi együtt tudunk föllépni, ennek nagyon gyakorlati és mindennapi haszna van.
Van itt ebben a kiadványban egy olyan fejezet, aminek az a cím, hogy globális nyitás, ami hát rendkívül jól hangzik, ugye itt a posztszovjet térség, Ázsia, Közel-Kelet és Észak-Afrika, Afrika, Latin-Amerika van felsorolva. Erre nyilván mindenki azt mondja első körben, hogy persze hát ezekkel a térségekkel lehet kapcsolatot ápolni, meg biztos jó is kapcsolat. Hogyan lehet ezt tartalommal megtölteni?
Több szempontja van ennek. Az egyik az, hogy ha arra gondolunk, hogy mi köt össze például egy csendes óceáni kis szigetet és a délalföldi térséget, akkor nagyon ritkán jut eszébe bármi közös is egy átlag magyar adófizetőnek, de hogyha arra gondolunk, hogy például a globális felmelegedés kérdése az a délalföldön az elsivatagosodáshoz vezethet. Ebben a, vagy ezen a kis csendes óceáni szigeten pedig konkrétan ahhoz, hogy elsüllyed, és mind állam is megszűnik létezni, akkor már látszik, hogy mennyire összeszűkült a világ, és mennyire azonos érdekek mentén zajlik a külpolitikai gondolkodás is. De hát nyilván ez már egy nagyon-nagyon elvont és adott esetben nem feltétlenül a mindennapok problémáira választadó szöveg. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a globális nyitás a mi esetünkben azt is jelenti, hogy tudunk bizonyos fejleményekről, vannak onnan közvetlen információink, például Afrikában, például ott is a mezőgazdaság kérdése merül föl, felmerül az, hogy milyen módon lehet ott a fejlesztés politika révén magyar vállalkozásoknak, magyar szellemi termékeknek piacot szerezni. Ne felejtsük el, hogy ennek Magyarországon volt egy hagyománya, amit annak idején még a béketáborban elég sikeresen végeztünk. Tudjuk jól, hogy voltak nálunk egyetemi hallgatók ebből a térségből. Nem biztos, hogy ez egy olyan nemtelen hagyomány. Lehet, hogy érdemes lenne jobban kiaknázni azokat a lehetőségeket, amik egyébként még most is vannak. Hiszen ha belegondolunk abba, hogy hány vietnámi beszél magyarul azért, mert ide járt egyetemre. Én magam is tapasztaltam, hogy Algériában hány ezren vannak olyanok, akik Magyarországon jártak egyetemre, ezért van egy alapvető pozitív viszonyulásuk az országhoz. Tehát ezeket a lehetőségeket kell nekünk kihasználni, arról nem is beszélve, és ezt most csak egész halkan mondom, mert erre nagyon ritkán szokott fogadó kész lenni a magyar közvélemény, hogy bár tudjuk jól, hogy nekünk is nehezen megy, meg sok gazdasági bajunk van, de azért, ha körülnézünk a világban, és például az afrikai demográfiai élelmezési helyzetre gondolunk, azért azok a fejlesztési segélyek, amiket mi ott adhatnánk, vagy adnunk kéne, ezek nagyon fontos humanitárius dolgok is. Tehát ezt a fajta tudatosságot is érdemes lenne növelni, erről is szól ez az anyag. Tudomásul kell venni, hogy mi a fejlett világhoz tartozunk, és van egy olyan globális felelőssége a magyar külpolitikának, ami nálunk elég ritkán merül föl a mindennapokban, hiszen a migráció nem éri el azt a mértéket, hogy ez láthatóvá váljon, de ha már kicsit elhagyjuk Hegyeshalmot, és akár Bécsben, de pláne Hollandiában vagyunk, akkor látjuk, hogy ezek a demográfiai különbségek, ezek az utcán jövő menő emberek arcszínén is világosan láthatók. Tehát ezt a globális felelősséget hivatott nyilvánvalóvá tenni ez a papír.
És ezeknek a céloknak az eléréséhez a praktikus feltételek, azok mennyire adottak? Tehát van-e egészen konkrétan mondjuk elég külképviselet ehhez? A szolgáltatások, amiket ezek a külképviseletek tudnak
nyújtani, az
mennyire
már
kielégítőek?
A külképviselet az már a végső és megnyugtató válasz. Én azt hiszem, hogy a megfelelő eszközök hozzárendelése az valóban nagy kérdés, és azt is be kell vallanom, hogy nem állunk jól. Tehát az is nyilvánvaló, hogy a Magyar Országgyűlés sem először arra fog gondolni, hogy vajon Afrika szarván mit tudna segíteni, akkor, amikor először a magyar egészségügy problémáját kell megoldania. Tehát ezek a kérdések végtelenül könnyen leegyszerűsíthetőek, és van is egy ilyen veszély, hogy ezek a leegyszerűsítő válaszok születnek meg. Az, hogy a külügyminisztérium ezt kiadta most ezt az iratot, ennek mondom megint, van egy ilyen tudatosító célja is. Tehát, hogy mind azon problémák elismerése mellett, amik itt a magyar belvilágban újra és újra fölmerülnek, megvan ez a felelősségünk a külhoni ügyekben, és hát persze nincs elegendő pénz. A külpolitika az egy drága műfaj, éppen ezért nekünk nagyon észnél kell lenni, hogy ezt tudatosan csináljuk, nagyon világosan meg kell fogalmazni magunk számára is, hogy miért jó a magyar adófizetőnek, vagy mi az a nemzeti érdek, ami mellett eljárunk, és ha már a nagykövetségekre kérdez rá, ott is el kell gondolkodni azon, hogy hol van szükség nagykövetségre, ott hány emberre van szükség, vajon ezeknek a munkatársaknak a munkatempója, effektivitása, lényeglátása az megfelelő-e, és hogyha ezt mindezt átgondoltuk, akkor föl kell tenni a kérdést, hogy vajon nem kéne máshol nagykövetségeket nyitni. Ez a gondolkodási folyamat zajlik, itt is megnevezünk néhány olyan missziót, amit távlatosan jó lenne újra nyitni. Beszélünk már elég régen azokról a konzulátusokról, amiket az előző kormány idején be kellett zárni, amiket most szeretnénk újra nyitni.
Például?
Első helyen például Krakkó, de beszélünk Sydneyről is, vagy São Paulóról, ahol ugye egy jelentős magyar diaszpóra is él. Tehát ezek azok a lépések, amelyeket a szűkös költségvetési helyzetben meg kell tenni, illetve ahol mi is arra a szigorú költségvetési gondolkodásra kényszerülünk, ami egy kicsit a külpolitika tartalmát is kénytelen kelletlen meghatározni.
Mert ez az elvi alapvetés, ez én legalábbis úgy tudom, hogy készült egy olyan a megvalósításáról szóló stratégia, hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatban kivitelezni. Ez hogyan áll, és ehhez mennyi pénz kellene egyáltalán, milyen feltételek, vagy milyen források kellenének?
A költségvetés tervezése, ugye azon már túl vagyunk. ott a külügyminisztériumnak olyan nagyon nagy lehetőségei nincsenek. Én azt hiszem, hogy ahogy már az előbb is mondtam, a belső átcsoportosítás az az egyetlen esély arra, hogy ezeknek a szempontoknak meg tudjunk felelni.
És vannak olyan külképviseletek is, vagy olyan helyek, ahol esetleg úgy lehet dönteni, hogy arra nincs szükség, vagy úgy nincs szükség, vagy nem akkorára van szükség?
Én inkább arra koncentrálnék, hogy nem akkorára van szükség, mert azt látjuk, hogy nálunknál jóval gazdagabb országok is sorozatosan zárnak be képviseleteket. Magyarország a méretéhez, jelentőségéhez, befolyásához, történelmi hagyományaihoz képest egy abszolút ahhoz illeszkedő méretű diplomáciai szolgálatot tart fent. Én azt hiszem, hogy itt például az adminisztráció leegyszerűsítésében lenne például egy jelentős mozgástér vagy megtakarítási lehetőség. Azt is érdemes átgondolni, hogy az ingatlan portfólió az milyen mértékben felel meg a jelenlegi elvárásainknak. Mi az, amit érdemes tulajdonként megtartani, vagy hol érdemes inkább bérleményben gondolkodni. Ez egy végtelenül összetett dolog. Én azt hiszem, hogy ebben is segít majd ez a külpolitikai stratégia, hogy amikor ezeken végigmegyünk, ezeken a kérdéseken, a költségvetési számok ismeretében, akkor legyen egy olyan támaszunk, vagy hivatkozási alapunk, amelyek mentén ezek a döntések meghozhatók.
Beszéljünk egy kicsit másról. A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége arra kérte a Fidesz frakció vezetőjét, hogy az új egyházügyi törvényben bővítsék az elismert egyházak körét. Ugye ön tisztséget visel az Evangélikus Egyházban. Azért is kérdezem önt, hogy mit szeretnének egészen pontosan?
Egy nagyon sajátos helyzetben vagyok ebben az ügyben, tekintettel arra, hogy valóban a Magyarországi Evangélikusok világi vezetője vagyok, és külügyi helyettes államtitkár. Ez a kettő egyébként nem mond ellent egymáshoz, tehát nem összeférhetetlen még mielőtt bárki is aggódni kezdene. A helyzet az, hogy én nagyon régen követem ennek az egyházi törvénynek az elkészültét, hiszen az előkészítési folyamat során a történelmi egyházakat, meg általában a vallási közösségeket is a kormány megkérdezte, hogy mi erről a véleménye. Ehhez képest az utolsó pillanatban egy egész más törvény született meg, ezért is érvénytelenítette ezt az Alkotmánybíróság legutóbbi döntése. Akkor, amikor ez a döntés megszületett, akkor írtuk ezt a levelet a reformátusokkal közösen, azért, mert meggyőződésünk, hogy nem pusztán annak a 14 egyháznak kéne a törvény megszületésétől kezdve egyházként bejegyezve lennie, amelyekről a törvény jelenleg beszél, hanem ennél egy jóval szélesebb körnek. Annak idején, amikor ez az egyházi egyeztetés zajlott, akkor mi 52 egyházat, illetve vallási közösséget jelöltünk meg, amiről azt gondoljuk, hogy hagyományai, komolysága, tanításai, szociális felelőssége alapján ebbe a kategóriába tartozik. Itt van egy a reformációból adódó felelősségünk is. Nyilván a kis egyházakért felelősnek érezzük magunkat, nem gondoljuk, hogy az egyházi státusz az 14 egyházra korlátozható, ez az egyik, de van egy külügyes érvem is, az pedig az, hogy olyan egyházak nincsenek rajta ezen a bizonyos listán, aminek például az angol királynő a vezetője, vagy aminek tagja az amerikai külügyminiszter, vagy például, amelyik annak idején, gondoljunk a horgadai buszbalesetre, az összes templomában imádkozott és segítséget nyújtott az áldozatokért, az áldozatoknak, a koptokról beszélek Egyiptomban, vagy a világvallások többségéről. És itt megint csak van egy külpolitikai összefüggés, hogyha mi arra törekszünk, hogy Indiával nagyon jó, gazdaságilag is gyümölcsöző kapcsolataink legyenek, akkor az ő szempontjaikat, teljesen elfogadható szempontjaikat a Krisna tudatú vallási közösség védelmében azt gondolom, hogy el kell fogadjuk. Tehát ezért született ez a levél.
Milyen hatása van ennek a levélnek?
Én azt gondolom, hogy ezen többen elgondolkodtak, hogy ebben talán mégiscsak van valami rendszer, amit az evangélikusok, meg hát főleg a nálunknál jóval nagyobb reformátusok együtt mondanak. A külpolitikai hatásával kapcsolatban nekem is volt néhány beszélgetésem, tudom, hogy Martonyi miniszter úr és Németh Zsolt államtitkár, akinek szintén van egyfajta vallásos elkötelezettsége családilag is, ő is folytatott ebben az ügyben megbeszéléseket. Én azt remélem, hogy azért itt vagy a lista bővül valami látványos módosító indítvánnyal, vagy pedig az egyházi státuszba kerülés módszerei változnak meg oly mértékben, hogy ez tényleg január 1-ét követően sokkal egyszerűbben és sokkal gyorsabban lehetségesé
van. Elég kevés időnk maradt, de egy valamiről még mindenképpen szeretném, ha beszélnénk. Magyarország híre. Ugye részben érintettük már, hogy Magyarország az utóbbi időben több konfliktusban keveredett a világban, vagy legalábbis érték bírálatok. Itt van most legutóbb Hillary Clinton levele. Kaptam egy nagyon érdekes hallgatói kérdést, vagy felvetést, amit nem fogom végig idézni, csak valamennyit, hogy érthető legyen, hogy a hallgató mire gondol. Ugye itt azt írja, hogy az 1926. júliusában megalakult revíziós liga elnöke Herceg Ferenc írja ezekről a dolgokról, hogy a liga a revíziós szolgálatokban állandó ügynököket, ugye mi külföldi titkárainak neveztük őket, tartott európai és amerikai politikai központjaiban. Ezeknek a titkároknak feladata volt, hogy szemmel tartsa az illető ország sajtóját, a politikai irodalmát, és hogy helyesbítse minden Magyarországra vonatkozó hamis híresztelést. Ez napjainkban is így történik? A külügynek ezzel mi dolga van?
Hát először is le kell szögezni valamit, hogy a történelmi párhuzam még egy kicsit se bántsa senkinek a
persze,
szemét. Tehát a revíziós liga és a demokratikus
itt most a szervezet volt a lényeg, és hogy annak milyen feladatai voltak.
Ami a hatékonyságot illeti, ott lehetnek bizonyos áthallások, ez természetes. Én azt hiszem, hogy az elmúlt másfél év magyar politikája az egy nagyon összetett dolog, és ahogy az elején is mondtam már, az is nyilvánvaló, hogy itt a belpolitikai átalakításnak van egyfajta primátusa. Ezzel rengeteg érdek sérült, és bizony sok érdek sérült egyszerre. Ezek az érdekek olykor az állami érdekérvényesítésben vagy a külpolitikában is megjelennek, tehát például az osztrák bankok sérelme nagyon könnyen diplomáciai csatornákra terelődik. Ebben az ügyben nem vagyunk könnyű helyzetben, és az is nyilvánvaló, hogy itt a magyar külpolitikának, a külügyminisztériumnak egy kettős feladata van. Az egyik az, hogy megértesse azokat a folyamatokat, amik Magyarországon zajlanak. Megértesse azt, hogy a rendszerváltozás az miért okozott nagyon sokaknak csalódást, mi vezetett például oda, hogy egyetlen egy párt vagy pártszövetség kétharmados többséget tudott szerezni. Ennek valamilyen oka volt. Ezeket az okokat el kell magyarázni, és ennek fényében kell az elmúlt másfél év törvényhozását megvilágítani. Másfelől van egy olyan küldetése is, hogy a külső üzeneteket befelé világosan el kell mondani, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell olykor látszani. Nem kell a külföldi véleményalkotóknak, véleményformálóknak, sajtónak olyan magas labdákat adni, amelyeket bizony azok könnyen lecsapnak. Tehát egy nagyon türelmes magyarázat kifelé, és egy világos üzenet befelé, hogy nem kell kapkodni, lehet egy kicsit lassítani, nem kell olyan dolgokat csinálni, amikről mi befelé tudjuk, hogy minden okunk megvan rá, hogy megtegyük, mégis túl provokatívnak tűnnek olykor, és ezért nem csoda, ha külföldiek nem értik meg azokat.
Lejárt az időnk, erről részletesebben talán majd legközelebb. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Az aréna vendége Prőle Gergely, a Külügyminisztérium EU kétoldalú kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt.